Nagy Totál. Beszélgetések filmekről, nem csak filmesekkel.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, hogyha kedd, akkor szól tovább a Nagy Totál. Itt a stúdióban vannak velem továbbra is Viola és Viktor, a becsúszó szerelem rendezője és főszereplőnője. És most a műsorunk szünetében egyébként egy egész érdekes beszélgetésnek lehettem a fültanúja. Viola rá is kérdezett, hogy a casting után milyenek voltak az első benyomások, és Viktor mondta, hogy volt egy kis bizonytalanság is itt a legelején. Ezt a sztorit légy szíves, ezt a hallgatóknak is meséljük el, mert szerintem mindenki nagyon izgalmasnak tart azt, hogy mi is van egy film mögött egyébként. Ugye, amit látunk a vászon, azt mindig imádni szoktuk, viszont hát mégiscsak ez egy hosszabb munkafolyamat, és szerintem ez tök izgalmas lenne, hogyha ezt elmesélnénk a hallgatóknak is, hogy jó, milyenek is voltak az első benyomások.
Jó. Hát kedves Viola, az úgy történt, hogy...
Kongeniális? Ezt a szót kerested, nem?
Úgy emlékeztem, hogy ezt már megbeszéltük egyszer, de lehet, hogy nem. Mert ugye az önmagá... Én azt gondoltam, hogy az önmagáért beszél, amikor a végén ugye felkértünk a szerepre, és akkor az egy bizonyíték volt, hogy ez jó sikert. De valóban több forduló volt egyébként, ez tényleg így volt, mert emlékszem, amikor benn voltál, akkor volt egy ilyen, utána beszélgettünk a Kürtivel is, hogy iszonyatosan fotogén vagy, és nagyon természetesen viselkedsz a kamera előtt, de hogy az a karakter, amit mi a forgatókönyvben a Marcival megírtunk, abban vannak ilyen nagyon extremitások, tehát ilyen vadabb felületek, és hogy ebben lehet-e még valamit keresni nálad. Ez volt az egyik. Nyilván a másik, hogy működtök együtt az Andrással, vagy ugye akkor még voltak páron ebben az utolsó körben jelöltek a szerepre, a Gyula szerepére, hogy ezek a párok, hogy jönnek össze, tehát ki kell próbálni néhány párosítást, Lüszi-Gyula párosítást, hogy megnézzük, hogy itt hogyan működik a kémia. És akkor végülis ezek voltak a döntők. Hát az biztos, hogy nagy előny volt az Andrással nektek, hogy volt ez a korábbi közös munkátok, de én azt gondolom, hogy ez, ha nem lett volna is, létrejött volna ez a kémia, szerintem, mert nagyon jó passzoltak egymáshoz, úgyhogy ez a történet.
Milyen érdekes egyébként, hogy hogyan is történik egy színésznek a kiválasztása. Szerintem nagyon izgalmas. Egyébként, Viola, még azt akartam megkérdezni, hogy a Színház és Filmművészeti Egyetemen tanulsz. Kérlek, a tanuló évekről mesélnél egy kicsit, hogy milyen is az SFN tanulni, milyenek az órák. Volt egyébként bent még tavaly, pont novemberben, szerintem pont egy éve Balázs Gábor, a filmintézet vezetője volt a vendégem, akkor is már beszélgettünk, de most egy hallgató oldaláról szerintem nagyon, nagyon érdekes lenne, hogy milyen is a belső munka már, mint akkor, amikor nem a jelenlegi szituációban.
Hát a Balázs Gábor, ő pont a filmnek egyébként a
hangmérnöke. Igen,
így van.
Igen, szóval kapcsolódik, mert nagyon szerettem is a Gábort.
Kezdjük például azzal, hogy miért is a színészi pályát választottad.
Ehhez értettem, mert nem, jártam ilyen színjátszó körökbe, meg szerettem az irodalmat, versmondó versenyekre, és akkor így az volt a visszajelzés a környezetemtől, meg volt egy ilyen érzésem, hogy én ezt szeretem csinálni, többiek mondták, hogy jól megy, voltak ilyen sulis darabok, meg ilyen színjátszós szakkörök, ahol úgy jól éreztem magam, felszabadult éreztem. Szóval, hogy így klappolt az egész. Azt gondoltam, hogy ez az, amivel lehetne kezdeni valamit az életben.
És akkor végül jelentkeztél az SFF-re, és a harmadik évedet töltöd most az egyetemen, hogyha jól tudom.
Most már az ötödiket. És igen, nagyon-nagyon jó élményem volt. Én először harmadrostáztam Marton Hegedűs D. osztályba. Oda nem vettek fel, az utolsó fordulóba kiestem. Jelentkeztem Kaposvárra, oda jártam egy fél évet, körülbelül, hát majdnem egy egészet, de ott nem voltam elégedett az oktatás színvonalával, ezért újra felvételiztem, vagyis újra jelentkeztem a Színművészeti Egyetemre, ahol Pelső Cirék és Rába Roland felvettek, és hát csodálatos 4-5 éven volt, szóval igazából minden nekik köszönhetek, a barátaimat, azt, amit tudok a szakmáról, meg hát igazából mindent, amit magamról tudok, amit az életről, ezt nagyjából itt, ezen a helyen tanultam meg.
Hosszabb távon egyébként a film vagy a színház oldalán képzeled el magad?
Hát nem tudom, hogy Magyarországon van-e ilyen, hogy csak film vagy színházi színészet, mert
akkor úgy
azt
kérdezem,
hiszem, hogy erősen összekapcsolódik itt.
Akkor úgy kérdezem, hogy most, hogy megvolt az első nagyjátékfilmes szereplésed is, melyik az, amelyik közelebb áll a szívedhez?
Hát én mindegyiket nagyon szeretem más okok miatt. Nagyon jó élmény volt, és azóta is már forgattam, szóval én imádok filmezni, azt hiszem, hogy így bírnám hosszú távon is, hogyha még lenne, de hát a színházat meg nem lehet azt se elhagyni, mert annyira más állapot. Szóval én mindegyiket nagyon szeretem igazából, és nem tudom, hogy Magyarországon egyébként kint lehet-e csak filmezésből élni. Bár van szerintem egy-két színész, egy-két olyan sztár, aki megteheti, hogy már nem játszik máshol, csak filmekben, de hát ők szerencsés kivétel.
És hogyha választhatnál egyébként, hogy egy következő filmben milyen szerepet szeretnél eljátszani, vagy milyen típusú filmben szeretnél játszani, akkor mi lenne az? Vagy hogy nem tudom, hogy van esetleg ilyen elképzelés, amit mondjuk egy ilyen szerepet, vagy egy ilyen filmben nagyon szívesen kipróbálnád magad?
Hát igazából bármi, szóval, vagy én ezekbe hiszek, hogy ennek van egy ilyen sorsszerűség, hogy az ember azokat játssz el, amivel van feladata, akár szakmailag, akár a privát életében, szóval én elégedett vagyok ebből a szempontból. Most, mivel amiket csináltam eddig, a másikról még nem beszélhetek, de hogy ezek mindegy ilyen viccesebb műfajok voltak, szívesen kipróbálnám magam egyébként olyanban, ami kicsit talán...
Drámai?
Mondjuk, igen. De nekem ez sem volt annyira, vagy pont ezt egyszer így meséltem, hogy ezért a Lucy-nek nem arra van építve. Nyilván a helyzetek, meg ilyesmi, de a maga a személyisége nem feltétlenül önmagában szórakoztató. Tehát nekem azért néha ez egy ilyen menekülős, verekedős film volt, így érzetre, hogy tényleg mindig az volt, hogy fú, most akkor bemegyek ott, ahol éppen az idegen embereknek majd megszülöm, vagy most hol vagy. Szóval, hogy mindig volt valamilyen üldözöttség ennek a csajnak. Szóval bármit igazából szívesen eljátszok.
Viktor, hogyha jól tudom, akkor a játékfilmek mellett nagyon sok dokumentumfilmet rendeztél korábban, és azt is említetted, hogy ez a film is eredetileg dokumentumfilmként fogalmazódott meg legelőször. A dokumentumfilmes munkáidról mesélsz egy kicsit, hogy ez áll hozzád közelebb egyébként, ugye ez a műfaj, vagy korábban csak ezzel próbálkoztál, és jöhet bármi, szóval egy picit a dokumentumfilmes Viktorról is szeretnék hallani.
Hát én hiszek a változatosságban.
Hiszen azt gyönyörködted.
Így, ahogy mondod, nagyon jól mondod. Most én örültem, hogy egy ilyen filmet csinálhattam, mert muszáj kilépni abból a sodorba, amiben éppen benne vagy, és azért így utóbbi években elég sok dokumentumfilmet csinálhattam, és ez persze nagyon jó volt, de muszáj felfrissülni, vagy mással is foglalkozni. Szóval kell a lelkemnek ez. A dokumentumfilm egyébként egy kényszerből jött az életembe igazából. Én amikor elvégeztem még a sulit, akkor ugye nekem volt egy diplomafilmem, egy nagyjátékfilm, ami elég sikeres volt, az Apaföld című nagyjátékfilm, és utána ugye 3 évig leállt körülbelül ugye a magyar filmgyártás, 2010-12-13 között volt, amíg fölállt az új rendszer, ugye a Magyar Nemzeti Film Alap, és tulajdonképpen a dokumentumfilmezés ebben az időszakban talált meg engem. Egész pontosan amúgy egy felkérésre ennek a filmnek is a producerei, a László Sári, meg a Gerő Marci, mi együtt végeztünk a suliban, és akkor ők egy produkciós céget alapítottak, és ugye a László Sári nagyon elindult a dokumentumfilmezés irányába, és tulajdonképpen így jött az első ilyen tulajdonképpen felkérés egy dokumentumfilmre, ami a bicskei menekültáborban játszódott. Ez a menekültábor már, ha jól tudom, nem létezik, ez ugye 2010-11 környékén forgattuk, és akkor én igent mondtam, mindazzal a tapasztalatlanságommal együtt, ami ugye a dokumentumfilmes világban való járatlanságomból fakadt, de ez egy nagyon nagy élmény volt, tehát hogy azon kívül, hogy megajándékozott egyfajta emberismerettel is, egészen másképp láttam már utána tulajdonképpen magát a filmezést is. Másképpen nyúltam hozzá egy történethez, vagy egy karakterhez azok után az élmények, amiket itt szereztem. És akkor ez a film aztán későbbi filmeket is hozott magával, mert ugye az ember csinál egyet, akkor ugye ez egy ilyen menekültekről szóló téma volt, és akkor valahogy adódott a következő téma is, vagy az egyik dokumentumfilmből fakadt a következő, és akkor forgattunk még néhány ilyen témát, a szerb-magyar határon forgattunk, még jóval a migránsválság előtt egyébként.
Az 2015-ben tetőzött.
Igen, de ezt még előtte forgattuk, már akkor is azért elég necces volt a helyzet ott, tehát hogy elég vad dolgok történtek, és akkor az úgy nagyon izgalmasnak tűnt. Tulajdonképpen így majd, hogy nem ilyen úttörőként vagy elsőként foglalkozni ezzel a témával. És akkor még volt egy harmadik film, amit ebben a témába kapcsolódik bele, ez a Hivatal volt, az tulajdonképpen már egy fikciós tévéfilm volt, de az is, ez meg a bevándorlásügyi hivatalban játszódik. végig, de eljátszott történet, valódi bevándorlókkal és menekültekkel játszattuk el tulajdonképpen a saját történeteiket, de persze egy fikciós keretek között történik, szóval ez egy ilyen érdekes kísérlet volt. És akkor valahogy tulajdonképpen ez az ív, ez így idáig tartott. Tehát valahogy így a dokumentumfilmek sorában egyre inkább valahogy úgy éreztem, hogy így visszatérek így a fikciós világba, és akkor ez tulajdonképpen ez a film ennek lett a végpontja.
Kicsit keretes szerkezet.
Kicsit keretes szerkezetként ez a végpontja.
Tőled is megkérdezem, hogy milyen film lenne az, milyen sztori lenne az, amit leginkább megfilmesítenél majd valamikor a jövőben. Van ilyen elképzelés, vagy egyelőre még úgy nem fogalmazódott meg, van most is, nyilván most is futó munkád, arra koncentrálsz, vagy esetleg van-e olyan, ami úgy vagy vele, hogy egy ilyen történetet, vagy egy ilyen műfajú történetet megfilmesítenél?
Hát itt most vannak filmterveim, amikről még nagyon korai lenne beszélni, meg babonás is vagyok ez ügyben, tehát hogy nem is szeretek úgy beszélni róla, legfeljebb akkor, hogyha arra tényleg lesz lehetőség megcsinálni. De én nagyon szívesen csinálnék egyébként még szórakoztató filmet. Valószínűleg köze van annak ahhoz is, hogy ugye mint egy ilyen családapa, vagy ugye családos ember. Valahogy azt érzem, hogy most ez úgy valahogy a lelkemnek is, meg lehet, hogy öregszem, szóval, hogy egy ilyen érzelgős, nem tudom milyen. Igen, meg azért ezek a dokumentumfilmek engem egy picit fel is őröltek, hogyha lehet ilyet mondani.
Hát azért nyilván a menekültáborokban forgatni azért ez nem olyan dolog, ami hiszen nem ápolja az ember lelkét, talán fogalmazhatunk.
Nem, de ugyanakkor
így.
Nagyon fontos dolog, és,
hát persze,
és szerintem úgy, mint mondjuk egy szociális munkás esetén is nagyon jó tenne, ha azt hiszem például pont Angliában ugye egy szociális munkás nem engedik dolgozni folyamatosan, hanem minden második év után a következő évet azt pihennie kell, vagy ki kell lépnie abból a közegből, amiben dolgozik, mert nagyon nagy a kiégés veszélye. Szerintem legalábbis én most a saját magam nevében tudok beszélni, és tehát, hogy az velem is megtörtént, hogy úgy szerettem volna kimozdulni egy kicsit ebből a fajta világból, ami nem jelenti azt, hogy mert egyszer ne térnék vissza, mert ez nagyon fontos dolognak tartom, hogy filmek készülnek fontos társadalmi témákról, dokumentumfilmek, de szerintem valahogy az élethelyzet majd ezt adni fogja. Most éppen úgy érzem, hogy valahogy könnyed, szórakoztató filmet csinálnék szívesen továbbra is, aminek azért van egy fontos társadalmi üzenete, vagy egy társadalmi probléma, amiben megkapaszkodik.
Beszélgettünk már arról a műsorunk előző felében, ugye, hogy mennyire ástatok bele magatokat az örökbefogadás kérdéskörébe, hogy ezt jól tudjátok bemutatni a filmen, de hát van itt egy másik jelenség, amiben talán el kellett mélyülni ahhoz, hogy ezt jól meg tudjátok mutatni, itt pedig hát ez a szélsőséges futballláz, futballőrület témaköre. Ezt így tényleg megfigyeltétek egyébként, vagy csak úgy igazából ezeket az általánosságban ismert, vagy ismerni vélt mintákat használtátok, amikor felépítettétek a filmetekben tényleg ezt nem azt mondom, hogy futballhuligán közeget, hanem inkább tényleg ezt a nagyon szélsőséges rajongást a csapatért.
Igen, tehát mi eléggé belástuk magunkat a témába. Hát, hogy ha lenne időm és energiám, akkor akár egy szakdolgozatot is tudnék belőle írni szerintem. Ami nyilván ebből a filmbe belekerült, az nagyon kicsi vagy kevés része, de mindegyik, tulajdonképpen minden jelenet, amit a filmben látok, vagy karakter, az valamilyen módon mégiscsak a valóságból táplálkozik, amit mi nyilván egy műfaj szabályrendszernek megfelelően használunk. Tehát ezt a filmet azért nem úgy kell nézni, hogy ez ennek a szubkultúrának pontos realisztikus feldolgozása, mert azért nagyon távol esik. Inkább használjuk ezt a világot, kifordítjuk, de úgy önmagában szerintem ennek a világnak van egy ilyen belső, nagyon fura ellenmondásosság, amit hogy bizonyos szemüveggel nézve nagyon vicces is tud egyszerre lenni. Tehát mindenfajta ilyen megszállottság vagy láz, ennek van mindig egy ilyen fonákja. Szóval én nagyon örülnék, hogyha mondjuk ezt úgy, mondjuk egy foci drukker nézi ezt a filmet, akkor ezt nyilván azzal a pici öniróniával kell néznie, vagy könnyedséggel, hogy ne kérje számolna ezen a filmen azt, hogy ez most rólunk szól, ez a mi világunk. Ugyanakkor azt gondolom, hogy valamilyen formában hiteles. mondom, a műfaji kereteken belül, ahogyan ez ábrázolva van. Most visszatérve a kérdésedre, tehát hogy igen, több olyan tehát igazi foci ultrával, vagy hulig, ez a két dolog, ezt nem is szabad összekeverni, tehát ha már egy definícióknál tartunk, és ebben nem akarok annyira részletesen belemenni, de egy foci huligen és egy foci ultra az két különböző kategória, ugye önmagában. De hogy találkoztunk mondjuk szélsőségesebb figurákkal is, vezérszurkolókkal, ugye ezek a kápók, megtalálkoztunk olyanok is, akik ezek a kevésbé radikális, de azért minden héten kijárunk, meg a B csapatnak a meccseire is, meg vasárnap az ifi meccsre is, ha esik, ha fúj. Tehát, hogy sokféle, és nagyon nehéz ezt egyébként általánosan is megfogalmazni, mert azért ez egy nagyon széles spektrumot ölel föl. Tehát azt se lehet azért, azt is tudom, nagy általánosítás azt mondani, hogy most mindegyik ilyen hőzöngő, vadállat, szélsőséges, verekedős. Társadalmi osztály tekintetében is nagyon, nagyon vegyes ez a csoport. Tehát, hogy vannak karakterek is, ugye, akiket a valódi tapasztalatokból, meg hallomásokból mintáztunk. Tehát, hogy ilyen akár a Hajdú Szabi által megformált karakter is, ugye, aki egy ügyészt játszik. Tehát, hogy ez is tulajdonképpen valóságból táplálkozik, amit egy elsőre nagyon furán ott tűnik, hogy persze, hát majd biztos van ilyen foci drukker, aki egyébként közben meg ilyen magas értelmiségi beosztásban dolgozik, de ez is, tehát ilyen is van. Tehát, hogy ezek...
Ez egy érdekes világ.
Abszolút érdekes világ. Na, például erről szívesen csinálnék mondjuk egy dokumentumfilmet, ha már itt tartunk, mert ez
hát érdekes megérne, megmutatni.
Ez tulajdonképpen megérne egy ilyen mélyebb ráásást. De közben nehéz is volt velük, mert egyrészt nagyon zárkózottak is, tehát hogy azt tudni kell, hogy...
Nehezen engedik be az új embereket
maguk közé. És nagyon, hogy is mondjam, ők a médiával szemben elég sok ellenszenvet táplálnak, amiatt, mert úgy gondolják, hogy általában őket mindig ilyen negatív figuráknak ábrázolják, vagy mutatják be. Én azt gondolom, azért sokat tesznek azért is, hogy így történjen. Ugyanakkor szerintem sokszor nem is teszi meg azt a lépést a média, hogy egy picit mondjuk közelebbről, vagy mélyebben mutatná be őket. Nyilván erre sokszor nincs is tém, egy újságcikk, vagy egy hír, az kevés arra, hogy ebbe úgy mélységeiben belemenjenek. Szóval, hogy ez a nehéz.
Nehéz volt megfogni. Nyilván egy másfél órás romantikus vígjátéknak nem is az a feladata, hogy feldolgozza ezt a témát, de mégiscsak talán felüdülés lesz, hogy egy kicsit ezzel is megismerkedhetünk. A Vászon a magyar vonatkozás, ugye tudjuk, hogy különböző külföldi filmek már foglalkoztak korábban ilyennekkel, például a Millwall és a West Ham ikonikus szembenállása.
Igen.
Viola, neked mennyire volt új dolog ez a futballvilág, amit a film bemutat?
Hát nekem teljesen új volt, mert hogy én a film forgatás ideje alatt se nagyon láttam bele ebbe a részébe a dolognak, de most, hogy így láttam a filmet, így nagyon izgalmasnak tűnik meg pont ez az, amit Viktor mondott, hogy szerintem ez nagyon, vagy számomra azért volt érdekes, mert nagyon nem sztereotíp a filmben ez a csapat, amit én elképzeltem, hogy így első gondolatra, hogy akkor agresszív, nem tudom mi, és akkor mindenki kopasz, és nagy darab, és nem tudom mi, és itt azt hiszem, hogy a filmkészítőinek volt egy olyan fajta igényességessége, hogy hát igen, hát ott van a Hajdú Szabolcs is, aki nyilvánvalóan egy kisebb termetű és egy ügyvéd, akkor ott van az Orosz Ákos, aki egy nagyobb darab, egy ilyen kis körkeretes szemüveggel, tehát hogy egészen színes egy ilyen csapat és az a lelke, hogy mindenfajta személyiségű és küllemű ember alkotja, és mindenkihez más világ tartozik, és nem egy ilyen sztereotípia alapján mutatja be az embert. Ez nekem nagyon szimpatikus volt.
sajnos ennyi fért ma a Nagy Totálba. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak. Velem legközelebb szombaton a műsor ismétlésében találkozhatnak majd, illetve hogyha jövő héten lesz kedd, akkor minden bizonnyal Nagy Totál is lesz. Tartsanak velünk akkor is. További szép napot, jó rádiózást kívánok, hallgassák továbbra is a Trend FM-et.
Ez volt a Nagy Totál. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.